Kedves hallgatóink, két jubileumot ünnepelt a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara. A kar 75 éves, elektrotechnikai és elektronikai intézeti tanszék pedig 120 éves, számos konferenciával, illetve programmal ünnepelték az elmúlt időszakban a megalakulást. Az elmúlt évtized során a gépészmérnöki és informatikai kar nem csak a hazai, hanem a nemzetközi oktatási és kutatási térben is jelentős pozíciót vívott ki magának. Az itt végzett hallgatók a világ számos pontján bizonyították képességüket, szakmai tudásukat. Professzor dr. Siménfalvi Zoltán dékánnal Sütő Dávid Peré beszélget.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában professzor dr. Siménfalvi Zoltánt, a gépészmérnök és informatikai kar dékánját. Köszönöm szépen, hogy befáradt ide hozzánk a stúdióba, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen jövök minden alkalommal, főleg akkor, amikor valamilyen jeles esemény is van ezelőtt a interjú előtt.
Jeles eseményről fogunk beszámolni, ahogy már akkor dékán úr említette, pontosabban két jeles eseményről. Az egyik az, hogy a gépészmérnök és informatikai kar 75 éves jubileumát ünnepli. Mit lehet tudni a karnak a múltjáról? Kicsit idézzük fel, hogyan kezdődött ez az egész 75 évvel ezelőtt. Hát nem dékán úrral, dékán úr elődjeivel, de mit is tudunk a kar múltjáról?
Hát ez a múlt, fogalmazzunk úgy, hogy együtt halad a Miskolci Egyetem múltjával, hisz mindkettőnk alapítása ugyanazon kormánydöntéshez kapcsolódik. Ez 1949-ben augusztusában történt, amikor is eldöntötték az akkori vezetők, hogy Miskolcon egyetemet alapítanak, és egyúttal gépészmérnök képzést indítanak. Ez innen indult a miskolci létünk, természetesen nem Miskolc 1949-es időpontjához viszonyítjuk a történelmünket, hanem a selmeci hagyományok vonatkozásában 1735-re vezetjük vissza az akkori bányász és kohász képzéseknek az alapításához kötjük a mi jelenlétünket, és egy picit itt hadd ugorjak át a második témára, ahol ugye ez kicsit érthetetlen módon tűnik egy 75 éves egyetemnek, hogy lehet 120 éves tanszéke, gondolok ugye itt az elektronika, elektrotechnikai területre, és nyilvánvalóan ez a képzésünk is a selmeci történethez kapcsolódik, igenis 120 évvel ezelőtt volt elektronikai, elektrotechnikai képzés ezen az akadémián, és természetesen így, ha jogelőttként tekintünk a Selmeci Akadémiára, akkor természetesen erről is meg kell emlékeznünk. De visszatérve a 49-es alapításra, ugye semmilyen oktatási feltétel nem volt adott ahhoz, hogy itt szeptemberben képzést indítsunk el, ezért támaszkodtunk a város egyéb lehetőségeire. Itt kell megemlítenem a Földes Ferenc gimnáziumnak a jelentőségét, ami ugye most már több szálon is kötődik a Miskolci Egyetemhez. Nem túl régóta, néhány hete, hónapja kapcsolódik már a Miskolci Egyetem szervezetéhez. A Ferenci középiskolához hasonlóan a Földes Ferenc gimnázium is a Miskolci Egyetem szervezeti rendszeréhez kötődik, és egyfajta gyakorló gimnáziumként üzemel. Na, ez volt a helyszíne az első oktatásnak, és amikor egy nagyon szép felvonulással, talán nagyon sokan ismerik azt a fáklyás felvonulást, szalamandert, amit a diplomaosztás előtti héten, egy nappal általában a diplomaosztó előtt szoktunk megtenni, a Városháztértől a Petőfi térig vonulnak fáklyával a hallgatóink, ott mindig megállunk a Földes Ferenc gimnáziumnál, és megkoszorúzzuk azt a helyszínt, ami az első fizikai helyszíne is volt a Miskolci Egyetem oktatásának. Tehát ahogy említettem, 49-ben indult ez a történet, 53-ban volt az első kiadott diplománk, innen is származtattuk azokat a úgynevezett színes diplomáinkat, köztük ugye legelsőként az aranydiplomát szoktuk átadni az évfolyam találkozóinkon, ahol ez az évfolyam volt az, aki először megkapta az 50 éves jubileumi oklevelet. Természetesen a képzés úgy tudott indulni, hogy megfelelő oktatókat kellett és hallgatókat természetesen varázsolni ehhez a képzéshez. Nekem is újdonság volt, amikor egy pár hónappal ezelőtt emeritus professzorokkal ültem egy megbeszélésen, és ők mondták el azt a történetet, amit én előtte sosem hallottam, hogy hogy lehetett az, hogy az első évfolyamokból olyan kiváló kutatók, tudósok, professzorok kerültek ki, akik később akadémikusok lettek, nagyon komoly ívű pályát futottak be, és mint kiderült, ennek az volt a titka, hogy akkoriban nem egyetemekre jelentkeztek a hallgatók, hanem gépészmérnöknek jelentkeztek, és ugye az, hogy valaki Budapestre, Miskolcra, vagy éppen akkoriban még túl sok helyen nem volt gépészmérnök képzés, hova kerüljön, azt nem az adott személy döntötte el, hanem akik felvették. És azért, hogy egy nagyobb lendülettel indulhasson a Miskolci Egyetemi képzés, ezért nagyon sok olyan hallgatót, akik tehetségesebbek és jobb képességű hallgatók voltak, helyeztek inkább Miskolcra, mint a Budapesti Műszaki Egyetemre, és ez is lehetett az oka, hogy az első év folyamokból rengeteg nagy hírű, híres, nemzetközi hírű professzor kerülhetett ki. Így indult az egész.
Hova jutott el a gépészmérnöki kar, mármint abban a tekintetben tudás, a tananyag hogyan fejlődött, illetve a hallgatói létszám és a szakok, az intézetek is bővültek. Itt említettük, hogy még az alapításkor csak gépészmérnöknek, tehát úgymond, ha mondhatjuk azt, egy szakra jelentkeztek, viszont hát már most nagyon széles a paletta, és hát a tudásanyag is. Most jelenleg hol tart a gépészmérnöki kar, mivel rendelkezik, mit tud a fiatalok számára nyújtani?
Hát ez egy hosszú út volt, amíg eljutottunk 2024-ig. Közben voltak olyan stációk, amelyek vagy önszántunkból, vagy külső hatásként érintették a képzéseink kialakulását. Ahogy ugye itt említésre is került, először gépészmérnöki szakon, és azon belül is gyártástechnológusokat képeztünk, és akkor ahogy fejlődött ez a történet, jöttek a hallgatóink, növekedett a hallgatói létszám, alakult át a képzési struktúra. Az egyik ilyen komolyabb behatás az volt, hogy szinte azonos időben a Miskolci Egyetem alapításával hívták életre a borsodi vegyiparnak a nagy szereplőit. Tehát gondolok itt elsőként a Borsod Kemrer, akkoriban még borsodi vegyi kombinát, rá egy évvel később a tiszai vegyi kombinát, majd ezt követte a sajóbábonyi, bár ők eleinte kevésbé vegyiparral, inkább hadipari technológiákkal foglalkoztak, de valójában ez az 1949-50-51-es időszak majd ténylegesen a gyárak indulásának, az 1951-2-3-as indulása egyben azt is jelentette, hogy a gépészmérnöki képzésen belül is szükség lett vegyiparral, vegyipari gépészettel kapcsolatos képzési területre. Ezt mondanám az első olyan ipari behatásra, ami egyébként ma mindig azt hangsúlyozzuk, hogy nem öncélúk a képzéseink, hanem mindig azt szeretnénk leképezni, hogy ma a iparnak, illetve a vállalati környezet, nem csak műszaki karokról beszélünk természetesen, milyen igényei vannak az itt végzett szakemberek vonatkozásában. Akkoriban ugye a gépészmérnök képzés egyértelműen ez az ipar volt, és egyértelműen a nehéz ipar, ami ezt életre hívta. És ez azt gondolom, hogy az a igazodás, kapcsolat, ami az ipar és az egyetem között kialakult, az meghatározta ezt a 70-75 évünket is, ami az előző időszakban történt. A következő nagy lépés az a, nyilván kialakultak itt, egyre növekedtek a specializációk, szakirányok száma, megjelent az informatika is a környezetünkbe, reális igény mutatkozott arra, hogy nem csak mérnöki, hanem informatikai oktatási területen, szakterületen is képezzünk hallgatókat. Érdekes módon az informatika is a mérnöki területekből alakult ki, hisz egy olyan csapat alkotta az informatikai képzésünk bázisát, amikor ez először kialakult, akik ipari automatizálással foglalkoztak, megint csak gyártástechnológiai környezetben, és onnan alakult ki ez a specializáció. Később nyilván ez egészen nagy hallgatószámot vonzott ez a terület, az elektronika, elektrotechnika és informatika. Ma már azt mondhatjuk, hogy a nem idézőjelben ebbe ortodox vagy vasas gépész szakmának körülbelül a felét, tehát az egész képzésnek a felét jelenti körülbelül, a másik fele meg inkább az informatikai területhez kapcsolódik, de ahhoz, hogy ez a mostani struktúrájában előálljon, nyilván szükség volt ahhoz, hogy ez az úgynevezett bolognai folyamat beköszönjön a hazai és az európai felsőoktatásba. Ezt akkoriban nem nagy lelkesedéssel fogadták az egyetemi szereplők. Ugye volt egy jól bejáratott 10 fél éves mérnökképzésünk, lineárisan fel volt építve a különböző specializációknak az ismeretátadása. Egyszer csak bejött egy olyan ötlet, hogy legyen egy kétszintű képzés, legyen először egy 7 fél éves alapképzés, vagy bachelor képzés, és arra épüljön rá egy 4 fél éves mesterképzés. Ugye ez eleve egy fél évvel több, mint ami korábban volt, ez 11 fél év, és akkoriban abban hittek az elődeink is, hogy jobb lett volna, hogyha ez egy lineáris képzésben marad. Van rá példa, egyébként a jogászképzés az megmaradt osztatlan képzés, bölcsész területen is vannak osztatlan képzések, de hát nyilvánvalóan nem lehetett ennek ellenállni, nem a jó értelmében, hanem a másik értelmében, és természetesen mi is beleugrottunk ebbe a képzésbe, és átalakítottuk a tanterveinket. Így indult el a mesterképzésünk is fél éves képzésben, és az alapképzés is, és praktikusan ma oda jutottunk, hogy 12 alapszakon, 6 mesterszakon, ehhez a két alapterületi tudományterülethez, mint informatika és gépészethez kapcsolódó két doktori iskolában végzünk képzéseket, és az utóbbi két évben igazán jelentősen megnövekedett felvételi létszámmal, ma már közel olyan 3000, 2600, 2800 fél évektől függ, hogy éppen melyik fél évben végeznek nagyobb létszámmal a hallgatók, hallgatószámmal rendelkezünk. Ez megint egy nagy mérföldkő, talán majd 5-10-20 évvel ezelőtt is meg fogunk emlékezni erről a két évvel ezelőtti kormányzati döntésről, amikor az emelt szintű érettségit, a nyelvvizsga kötelező igényt, illetve a felvételi pontszám intézményi hatáskörről rendelését az egyetemre helyezték. Ezzel, és azt gondolom, hogy itt nem csak a Miskolci Egyetem, hanem a vidéki egyetemek általában kaptak egyfajta lehetőséget arra, hogy hallgatószámot növeljenek, viszont egy nagyon komoly felelősséget is kaptak ezzel, hogy ezzel a megnövekedett hallgatói létszámmal, nyilván alacsonyabb pontszámú hallgatóknak a beengedésével, hogy tudnak élni, hogy ne higuljon fel az a szakma, az a diploma, amelyet ki fogunk adni, és ne jussunk arra a szintre, amire volt azért példa a 2000-es évek elején. Nem szívesen nevezzek meg egyetemeket, de amikor úgy szólt egy HVG hirdetés, hogy informatikusokat keresünk kivéve egyetemről, az nagyon szomorú lenne, hogyha erre a szintre eljutnánk, úgyhogy nagyon komoly felelősségünk van abban, hogy tudjuk ezt a megnövekedett hallgatói létszámot kontrollálni. Nem csak azért, hogy természetesen a piacnak megfeleljünk a minőségi diploma vonatkozásában, hanem azért is, mert a Miskolci Egyetem ma az állami támogatását egy úgynevezett finanszírozási szerződésen keresztül kapja, amiben egy nagyon komoly kritériumként megjelenik a lemorzsolódásnak a százaléka. Hogy mondjak százmokat is, az előző két évben ez 1,2 milliárd forintos tétel volt, amit akkor kapunk meg, hogyha az állam által definiált kritikus szakokon tudjuk teljesíteni az általuk elvált lemorzsolódási szintet, ami egyébként éppen az informatikai területen országos szinten is 33-35% közötti érték, és ehhez képest kellene 25%-os teljesítményt nyújtanunk, úgyhogy szinte dedikáltan már az év elején pontosan tudtuk, hogy hanyad részét nem tudjuk teljesíteni fizikailag sem, elméletileg sem ennek a lemorzsolódási elvárásnak, de ez mindenképpen motivál bennünket arra, hogy olyan programokat, tutorális, mentorálási programokat indítsunk, amellyel azokat a hallgatókat, akik nehézséggel küzdenek, azokat fel tudjuk húzni arra a szintre, hogy értékes diplomát szerezzenek. Ebben óriási segítségünkre vannak a hallgatóink, akik a hallgatói önkormányzat részéről megkeresik a legtehetségesebb hallgatóinkat, és egy olyan tantárgyban, ahol például az adott hallgató kiválóan szerepelt, mondjuk a igazi mumus, mondjuk a mechanika tárgyaink, azért még mindig, mai nap is, aki ezt kiválóan teljesítette, őt egy ösztöndíj formájában visszahozzuk, hogy próbálja meg azokat a hallgatóinkat támogatni, mentorálni, akik esetleg küzdenek az adott tanták teljesítésével. És azért az elmúlt két évben nagyon komoly erőfeszítéseket, pénzt és energiát fordítottunk arra, hogy ezeket a feltételeket teljesíteni tudjuk.
Az ünnepségek hogyan zajlottak? Ön akár dékánként hogyan élte meg azt, hogy most a kar, aminek az élén áll, jelenleg 75. évét tapossa, illetve mivel, milyen programokkal készültek erre az időszakra?
Volt szerencsém 5 évvel ezelőtt is dékánként lebonyolítani ezt a rendezvényt, természetesen munkatársaimmal, akik nagyon komoly támogatást nyújtottak és szervezést, hogy ez kialakuljon. Ez a második alkalom volt, már kevésbé izgultam, mint 5 évvel ezelőtt, de természetesen ez mindig egy óriási élmény, amikor a padsorokban ott látjuk azokat a díszdoktorainkat, professzorainkat, nemzetközi hírű kutatóinkat, azokat a vállalati támogatóinkat, akik nyilván nem forintban mérve, hanem alapvetően a közös gondolkodásban, a mérnöki utánpótlás biztosításában, kutatásfejlesztési kapcsolatainkban részt vesznek, és az is egy nagyon komoly tény szerintem, hogy ezek a vállalatok a vezérigazgatóik képviseletében jelentek meg általában ezen a rendezvényen. Nem utolsó sorban polgármester úrnak is, ha talán nem is az első, de az első közötti nyilvános beszéde volt, amit elmondott nálunk. Egyébként ez 4 évvel ezelőtt is így volt. Az akkori polgármester úrnak az első nyilvános beszéde volt a mi rendezvényükön, pont így alakult megint így október magasságában. Ugye képviselte magát az országgyűlés alelnöke, Latorcai professzor úr, aki beszédet is mondott, a Borsod megyei kereskedelmi és iparkamarának az elnöke, és sorolhatnám, tényleg nem szeretnék mindenkit végsorolni. Közel 300 regisztrációnk volt erre az eseményre, egy picit kevesebb a pénteki délelőtti plenáris ülésre. Nagyobb lelkesedéssel érkeztek hozzánk az előző esti szakestére, ahol 300 fő volt a regisztrált létszámunk. Krampampuli főzés volt a végén, előtte egy sportnapot tartottunk, ahol 200 főre készítettünk gulyást. Gyönyörű szép időnk volt, úgyhogy ez is egy isteni szerencse, hogy nem esőben kellett ezt megtartanunk, így október végén azért ez nem egyértelmű. Illetve a pénteki plenáris program után egy állófogadást követően pedig az intézetek szerveztek egy kvázi mini konferenciát, ahol a saját szakterületük bemutatásával, illetve ipari partnereikkel együtt előadások tartásával emlékeztek meg erről a jubileumról.
Itt már a kezembe tarthattam amúgy egy programfüzetest is, illetve hát ha jól láttam és jól olvastam, egy ilyen egyfajta emlékkönyvet is kiadtak. Ez az emlékkönyv, ez miről szól, mekkora munka volt összeállítani, hiszen egy nagyon szép emléket állítottak a 75 évnek ezzel is.
Igen, igyekeztünk ezt a kiadványt úgy összeállítani, aminek a bázisa egyébként minden évben készítünk egy hasonló jellegű kiadványt két nyelven, ami a karnak az éppen aktuális szervezet összetételét, illetve múltját, jelenét, jövőjét mutatja. Ebből igyekeztünk egy olyan kiadványt kialakítani, aminek a címlapján pont egy ilyen összemosott kép látható, ahol a képnek a bal oldalán színesben a mai főépületnek a bal szárnya, a jobb oldalán pedig az akkori időkből származó fekete-fehér fotó látszik, ez is szimbolizálja azt, hogy a múltnak és a jelennek az értékeit igyekeztünk ebben a kiadványban megtenni. Latorcai professzor úr írt előszót ehhez a kiadványhoz, és az első oldalakon a gépészmérnök és informatikai kar történelméről tettünk be néhány fotót, illetve leírást is, hogy hogy alakult ki a jelenlegi kar. Nagyon érdekes, hogy ezeket a fotókat ma már a mesterséges intelligencia segítségével életre is keltettük, tehát ha valaki ellátogat a kar Magyar Facebook vagy Instagram profiljára, akkor látható olyan fotókat éppen most az 56-os események, illetve megemlékezéssel kapcsolatban, amikor ezekből a fotókból egy élő videószerű gyerekek szaladgálnak a 4-es kollégium előtt, munkások hordják az építési anyagokat az építkezéshez, úgyhogy ez egy döbbenet, hogy ma már ezt is meg tudjuk csinálni fotók alapján. Ezt követik azok a nemzetközi hírű professzorainknak az arcképcsarnoka, ami praktikusan az ő szobraiknak a fotóját, illetve néhány sorban az ő életművüket mutatják, és innentől kezdve mutatjuk be a szervezetünket, a képzéseinket, tételesen az intézeteket hasonló struktúrában, hogy képpen a vezetője, milyen oktatási, kutatási, pályázati aktivitásuk van, és a kiadványunk végén igyekezzünk megemlíteni azokat a sikereinket, amelyek alapvetően inkább a hallgatóinkra koncentrálva azoknak a versenyeknek a sikereit mutatják be, ahol akár projektekben, akár hallgatói versenyekben az élmezőnyben tudtunk végezni, és meg szót ejtünk a diákhagyományokról, illetve 5 évvel ezelőtt alapított kitüntetésünkről, amelyet most 3 kollégánk, illetve 3 partnerünk vehetett át, és megemlékezünk a tiszteletbeli doktorok a kiadvány végén. Hogyha egy mondata visszatérhetek a hallgatóink sikerére, ezekre mindig nagyon büszkék vagyunk, és akárhányszor kell megnyilatkoznom, vagy van lehetőségem megnyilatkozni a karról, mindig legyen az egy évnyitó, egy diplomaosztón tartott beszéd, akár bármilyen nyilvános fellépés, igyekszem szóba hozni, hisz azt gondolom, hogy a képzéseinknek amellett nyilván, hogy a munkaerőpiacra hogy tudunk mérnököket, informatikusokat szállítani, az egyik legfontosabb mérőszáma az, hogy a tehetséges hallgatóink hogy tudják magukat összemérni, és milyen eredménnyel azokkal az egyetemekkel, akik egyébként nem kevesen vannak ma már Magyarországon. Gépészmérnök képzésből csak 13 van ma, úgyhogy nagyon nehéz ebben egyedit alkotni. Ezek a hallgatóink sikerei közül a beszédemben is kiemeltem a járműépítő csapatainkat, és azon belül is a Formula Racing versenysorozatban ma már elektromos autót fejlesztő Electric Racing csapatunkat, aki érdekes módon ugye 2 héttel ezelőtt csütörtökön volt a rendezvényünk, a szakestély rész, pénteken volt a plenáris ülés, és csütörtökön este éjszaka érkeztek haza a Tech Together versenyről csapatunk, akik összetett első helyezést és 2 külön díjat is kaptak ezen a versenyen. Csak érdekességképpen itt minden olyan járműépítő csapat képviselteti magát, a BME-től a győri Audi által szponzorált csapaton keresztül, akik egyáltalán ebben a témában mozognak, és ez egy nagyon nagy büszkeség, hogy ők ezt el tudták érni, ezt az eredményt. Természetesen, hogy ez sikerülhessen nem csak az egyetemnek, a karnak, hanem a Miskolci Egyetem fenntartó alapítványának a támogatását is latba kellett tennünk az elmúlt években, és egy nagyon komoly 20 millió forint feletti támogatással igyekeztünk ezt a csapatot úgy megreformálni, hogy az új, már nem robbanó motoros, hanem elektromos autónak a fejlesztéséhez minden feltételt tudjunk biztosítani.
Még így a kar jubileumához kapcsolódva záró kérdésként annyit tennék fel, hogy amúgy hogyan látja dékán úr a hallgatók itt kapott tudása, akár nemzetközi szinten, hogyan kamatozik?
Hát ezt a válaszolni erre korrektül úgy lehet, hogyha a vállalatoknak a véleményét mondom el, és nyilván mindenki kap egy ilyen kérdést bármelyik egyetemen, akkor azt válaszolja, hogy természetesen végtelen kereslet van a hallgatóinak, stb. Pont. Egyébként ez a valóságban is így van, sőt inkább azzal a problémával küzdünk, hogy hogyan tudjuk a hallgatókat, és nem kiemelve sem a jókat, sem a rosszakat, hanem általában a hallgatókat bent tartani a képzési programban a diplomaszerzésig. Volt egy olyan időszak pár évvel ezelőtt, amikor egy nagyon komoly kereslet volt az informatikai területen. Ma már azért ez egy picit változott az utóbbi 1-1.5 évben, ahol is inkább a kevésbé a kódoló jellegű informatikusokat keresik ma már, és az a túlkereslet egy kicsit már a múlté bizonyítja ezt, hogy azok az úgynevezett kódoló iskolák, akik egy sokkal szűkebb területen voltak képesek átadni tudást. Ők, ha valaki kíséri a híreket, azért egy-egy hónapban mindig megjelenik egynek a megszűnése, és talán egy picit visszáll a világrendje, hogy informatikusokat, illetve mérnököket nem lehet fél év alatt, vagy egy év alatt képezni. Szóval ebből az a visszajelzés, ami a vállalatoktól jön, nekem az a visszajelzés, és az a mérvadó, és azt gondolom, hogy az a jelenség is már kezd a múlté válni, amikor egy ötödik fél évében hallgató informatikusunk elment, és itt hagyta a pályát, mert azt mondta, hogy egyetemi tanárokat meghaladó fizetésért fog holnaptól elhelyezkedni, és próbáltuk mind a vállalati partnereinket, mind a hallgatókat is meggyőzni arról, hogy egy egyetemi felsőfokú végzettségnek a megszerzése az nem csak egy papír, hanem egyfajta szemléletet is, és gondolkodásmódot is jelent, és az, hogy ő kiválóan tud éppen weboldalakat szerkeszteni, vagy éppen valamilyen programnyelven programokat készíteni, az nem egyenlő azzal, hogy ő egy diplomás informatikus lesz, vagy éppen mérnök lesz. És úgy látszik, hogy a partnereink ezt meghallották, és inkább azokat a közös technikákat keressük az utóbbi időben, lásd duális képzés, vagy gyakornoki programok, amelyekkel közösen tudjuk kontrollálni ezt a folyamatot, és egyfajta hármas győztes verziót tudunk a hallgató, az egyetem és a vállalat között kialakítani, mert nekünk is az az érdekünk, hogy a hallgató sikeres legyen, minél tovább maradjon az egyetemen, jó értelemben, tehát nem a 15-16 év alatt végzett hallgatókra gondolok, hanem a diplomaszerzésig bent maradjon az egyetemen. A vállalatoknak az, hogy jó képességű hallgatókat kapjanak, a hallgatók pedig az, hogy szerezzenek egy versenyképes diplomát, és azt gondolom, hogy ezek a programjaik, ezek mindezt célozzák, amit közösen a vállalatokkal kontrollálunk.
És hát a riport kezdetén említettük ugye, hogy nem csak a kar 75 éves, hanem az egyik intézet, méghozzá az elektrotechnika és elektronika 120 éves. Itt mit lehet tudni erről az intézetről, tanszékről? Említettük, hogy azért a jogelődhöz Selmecbányáig vezetjük vissza, de ha úgy tekintünk ugye a kart is, ez a jubileum hogyan alakult ki, hogyan élték meg?
Ugye ez a szakterület a villamosmérnöki képzésünknek a bázisát biztosítja. Ma annyit kell tudni országos szinten, de talán nemzetközi szinten is a villamosmérnök képzésről, hogy tán nincs olyan szakma, ami keresettebb lenne, mint a villamosmérnöki terület. Óriási kereslet van szakemberekre, akár kezdő diplomásokra. Ennek mi nyilván látjuk az előnyét abban, hogy ma már a gépészmérnök és az informatikai képzésünk mellett a legtöbb hallgatót vonzó képzésünk a villamosmérnöki terület. És látjuk azt a hátrányát is, hogy ezeket a hallgatókat nagyon nehezen tudjuk bentartani a mesterképzésben, és majdnem azt mondom, hogy szinte lehetetlen bentartani őket a doktori képzésben. Márpedig, ha nincs doktori képzésünk, vagy hát nyilván van, csak kevés hallgatóval rajta, belőlük nem lesz sosem, vagy nagyon ritkán oktatói utánpótlásunk, és nagyon ritkán lesz azt az oktatói teljes életpályát befutó egyetemi tanári végzettségig jutó oktatónk, akitől mi egyetem vagyunk. Ezen a folyamaton, tehát a BSC-től az egyetemi tanári kinevezésig terjedő pályán rengeteg olyan pont és pillanat van, amikor ők kiugorhatnak ebből a történetből, és az a helyzet, hogy a piaci helyzet és a vállalati körülmények és az egész környezetünk mind azt ellenünk van e tekintetben, ami egyrészt mondom öröm, mert hogy van kereslet, és örülnek, ha mennek, másrészt pedig bánat azért, mert nagyon nehéz nekünk ennek a egyetemi oldala vonatkozásában az utánpótlásunkat biztosítani. Úgyhogy ez az egész képzésünkre, az oktatói állományra, a hallgatói lemorzsolódásra is érvényes ez a megjegyzés, amit az előbb mondtam, de azt gondolom, hogy ezt nekünk, ezt a képzést nagyon fontos, hogy minőségben és aktívan műveljük, hisz a körülöttünk lévő ipar, ami, ahogy az elején említettem, ugye egy nagyon komoly a vegyipari környezet, ahol az automatizálás, a digitalizáció egy nagyon komoly fejlődésen megy keresztül, ment keresztül és folyik, nem beszélve azokról a egyéb Miskolc környékén elhelyezkedő vállalatokról, a nagy része járműipari környezetben beszállító, vagy éppen fővállalkozó, mindannyiuk esetében a villamosmérnöki terület az egy elengedhetetlen és nagy keresletnek örvendő terület, és nem válaszoltam a lényegére a kérdésnek, hogy ugye ez a szakterületünk rögtön az elejétől kezdve nyilvánvalóan jelen van a Miskolci Egyetem képzési palettájában, és ennek a viharos környezetnek is betudható az, hogy nem egy ilyen vízszintes vonallal jellemezhető időben ennek a tanszéknek vagy intézetnek a működése. Mindig küzdünk oktatói utánpótlás biztosításával. Nagyon sokan járnak vissza hozzánk nyugdíjas oktatók külön megbízás keretében órát tartani. Nagyon komolyan támaszkodunk azokra a vállalati partnereinkre, akik oktatót egy szakterület vagy szűkebb szakterületen oktatót biztosítanak a képzéseinkhez, gyakorlati helyszínt biztosítanak, hallgatóink tömbösítve meglátogatják azt a céget, ahol mondjuk egy professzionális adatrögzítés, adatgyűjtés, szabályozás, vezérlés működik. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Nagyon nehéz menedzselni ezt a történetet, és ezért is mondtam köszönetet személyesen is ezen az ünnepségen Bodnár István intézeti székvezető úrnak, aki nagyon komolyan szívén viseli ezt a területet, és rengeteg energiát és munkát fektet abba, például ezt a rendezvényt is megszervezve, hogy a villamosmérnöki terület legyen, működjön és fennmaradjon.
És hát ha már itt az ünnepség szóba került, ennek a tanszéknek, intézetnek a jubileumát hogyan ünnepelték meg, hiszen ha jól tudom, itt azért még plusz egy különlegesebb ünnepség is volt, úgymond, mint a karé ünnepség. Itt hogyan, miként ünnepelték meg, milyen hangulatban telt ennek a jubileumnak az ünnepsége?
Itt is egy konferenciával kezdődött, ahol egy nagyon felüdítő előadást hallottunk. Két kolléga tartott egy olyan előadást, ahol a kezdetekben is itt dolgozó professzorunk, 88 éves, ha jól emlékszem, ha nem így van, akkor elnézést kérek tőle is, és nem figyeltem eléggé, illetve az előző időszak tanszékvezetője tartott egy ilyen történelmi áttekintést. Utána voltak labor bemutatók, illetve itt voltak a partnereink, az előadó előtt hoztak különböző olyan technikákat, amelyek egyfajta kiállítása volt ennek a szakmának, szakterületeknek, középiskolai partnereink itt voltak. Ezt követően a szakmai előadásokkal folytatódott a konferencia, és itt is egy ilyen kicsit felszabadultabb szakestészerű rendezvényt tartottak egy régi villamoson egyébként. Nagyon nagy élmény lehetett, én sajnos a párhuzamos kari rendezvények miatt nem tudtam személyesen részt venni, de a fotókat láttam a Facebook oldalunkat, úgyhogy nagyon nagy élmény lehetett ezekkel a járművekkel egyáltalán közlekedni, és ott azokat a programokat azért megtartani. Úgyhogy gratulálok a szervezőknek mindenképp.
Professzor Dr. Simény Falvi Zoltánnak köszönöm szépen, hogy befáradt ide hozzánk, és hát elmesélt és beszélgethettünk a kar, illetve hát az intézet a tanszék jubileumairól, és köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk.
Én köszönöm, hogy eljöhettem és elmondhattam.
Kedves hallgatóink, két jubileumot ünnepelt a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai kara. A kar 75 éves elektrotechnikai és elektronikai intézeti tanszék pedig 120 éves, számos konferenciával, illetve programmal ünnepelték az elmúlt időszakban a megalakulást. Az elmúlt évtized során a gépészmérnöki és informatikai kar nem csak a hazai, hanem a nemzetközi oktatási és kutatási térben is jelentős pozíciót vívott ki magának. Az itt végzett hallgatók a világ számos pontján bizonyították képességüket, szakmai tudásukat. Professzor dr. Simén Falvi Zoltán dékánnal Sütő Dávid Pelé beszélgetett.